Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreimet. A ma délutáni témánknak a megadott címe a gyülekezeti fegyelemmel kapcsolatos. Amikor elkezdtem ezzel a témával készülni, akkor éreztem meg, hogy milyen, talán hétköznapiasan így kell mondani, hogy nagy fába vágtak a fejszét. Kicsit a gyakorlatilasabb oldaláról közelítve pedig azt jelenti, olyan nagy ez a téma, hogy nem is lehet egy alkalommal elmondani. Ezért bizonyos vonatkozásban az elnézéseteket is kérem, hogy két részre kellett, hogy felbontsam, mert egy alkalomban nem fért bele. Ezért úgy bontottam fel a témát, hogy ma a gyülekezeti fegyelem alapjairól beszélünk, alapvető kérdéseiről beszélünk, és majd egy másik alkalommal, amikor rám kerül a sor, akkor fogok a gyülekezeti fegyelemnek a gyakorlati megvalósításáról, hogyan alkalmazzuk ezt a gyakorlatban. Erről fogunk akkor beszélni. A gyülekezeti fegyelem az mindig egy nagyon fontos, és mindig az emberek elevenébe vágó kérdés volt az egész egyház történelem folyamán. Ennek ellenére mégis a reformátorok, ezek közül pedig különösen Calvin, az igaz egyház egyik ismertető jelének tekintették a gyülekezeti fegyelmet. Azt mondták, hogy Krisztus egyháza csak ott található meg, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, ahol a szakramentumokat, azaz a szentségeket helyesen gyakorolják, és ahol megvannak a jézusi kulcsok, vagyis, hogy gyakorolják az egyház fegyelmet. Tehát a három ismertető jegy közül, amit ők vallottak, az egyike az, hogy igaz egyház csak ott van, ahol a gyülekezeti fegyelmet gyakorolják. Az igaz egyház harmadik ismertető jegyével, a gyülekezeti fegyelemmel kapcsolatban néhány alapvető kérdés fogalmazódhat meg bennünk. Mint például, hogy mi a gyülekezeti fegyelem? Büntetés vagy lelki gondozás? Egyház kormányzati gyakorlatnak kell tekinteni, vagy a lelki életünk kérdései közzé tartozó cselekmény? Leszűkíthető-e a gyülekezeti fegyelem a fenyítékre és a kizárásra? Sértheti-e a lelkiismereti szabadságot a gyülekezeti fegyelem? Illetve szeretetlensége a gyülekezet részéről, ha fegyelmezi a tagjait? És biztos, hogy ezt a kérdéssort még lehetne tovább folytatni. Én csak egy kis ízelítőt akartam adni, hogy hány kérdés fogalmazódhat meg egyáltalán bennünk ezzel a gondolattal kapcsolatban. Nagyon fontos tisztán látni azt, hogy a gyülekezetben nem azért kell fegyelemnek lenni, mert az egyháznak van szüksége erre. Nem azért, mert az egyház esetleg csak ilyen eszközökkel képes összetartani a híveit, a szétbomlani készülő egységét. Nem ez az igazi oka és alapja, lényege a gyülekezeti fegyelemnek. Fegyelemre az Istennel való közösségünk miatt van szükség. Fegyelmet Isten vár el az ő népétől, így az egyháztól, amit az igéjében teljesen egyértelművé is tesz előttünk. A gyülekezetnek tulajdonképpen csak végre kell hajtani ezeket az isteni kívánalmakat és rendelkezéseket. Az elmúlt két alkalommal a liturgiával kapcsolatos kérdések vetődtek fel, és itt egy rövid megjegyzés erejéig én is szeretném megemlíteni, hogy az istentisztelettel kapcsolatos liturgiai rendünket is ilyen isteni elvárás érdekében alakítottuk ki, illetve alakította ki az egyház, és gyakoroljuk azt ma is. A Szentírásban például Nádáb és Abihú történeteiben az istentiszteleti magatartásukkal kapcsolatban a következőket jegyzi meg Ellen White. Azt írja a Pátriárkák és Proféták című könyvében: Isten arra akarta tanítani népét, hogy tisztelettel, szent félelemmel és az általa meghatározott módon közeledjenek hozzá. Ő nem elégedhet meg részleges engedelmességgel, Nem volt elég, hogy az ünnepélyes Isten tiszteletnél majdnem minden úgy történt, ahogy azt ő rendelte. Isten megátkozta azokat, akik eltértek parancsolataitól, és nem különböztették meg a szentet a közönségestől. Tehát azt mondja ki, hogy még az Isten tisztelettel kapcsolatos magatartásban, liturgiai rendben is az Isten rendelkezik, és határoz meg bizonyos dolgokat. Mózesnek is ezért mondta, hogy vesd le a te sarujdat a lábodról, mert a hely, ahol áll, szent. És ez egyfajta fegyelmezési magatartás. Az egyház fegyelem fogalma különösen az Új Szövetségben két irányú. Ezért az új szövetségi szentírásban két szó jelentésével köthető össze a gyülekezeti fegyelem. Az egyház fegyelem mindenek előtt a szofroszüné, ami józanságot, önfegyelmet és tisztaságot jelent. Isten célja az, hogy az egyház tagjait ilyen józanság, önfegyelem, tisztaság és szentség jellemezze. Ha Péter apostol leveléből olvassuk a ezzel kapcsolatos gondolatot, Péter apostolnak az első levelében található, amire szeretnék hivatkozni. Az első levél első fejezet 13. versétől a 16. versig a következőket találjuk. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, melyet a Jézus Krisztushoz néktek, mikor megjelen, s mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, melyek tudatlanság alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. A Jóisten az ő népétől, az ő egyházától ezt a fajta tisztaságot és szentséget várja, és ezt a tisztaságot mindenek előtt az igehirdetés, a tanítás, a pásztoráció munkája által valósítja meg és hozza létre a Szentlélek. Ahol viszont ezek a tevékenységek, tehát a igehirdetés, a tanítás, a pásztoráció, tehát a lelki gondozás eredménytelennek bizonyul a fegyelemnek a fenntartására, na ott szükség van egy kiegészítő tevékenységre is, vagyis a fegyelmezés munkájára. Az egyház fegyelem éppen ezért egy másik szóval is összekapcsolódik, azzal a szóval, amit a mi mai használatunkban a pedagógiának mondunk, ami nevelés, oktatás, fenyítés és büntetést jelent. Eredeti jelentése szerint ez a szó egy olyan nevelő szándékú tevékenységre vonatkozik, ami ha szükség kívánja, akkor még a nevelést, az oktatást fenyítéssel és büntetéssel is kés segíteni, hogy fenntartsa és megőrizze a fegyelmet. Így kapcsolódik az új szövetségi tanításban ez a két irányzat. Nagyon fontos azonban megkülönböztetni egymástól, és nem összemosni a kettőt, mi az, hogy fegyelem, és mi az, hogy fegyelmezés. Ez a két dolog el kell, hogy választódjon egymástól. A fegyelem ugyanis az egyháznak azt az állapotát jelenti és szemlélteti, amikor mindenek ékesen és jó renddel történnek. Ezt nevezzük fegyelemnek. Ez akkor mondható el, amikor az egyház tagjai az egyház feje iránti engedelmességben és a Szentlélekkel való közösségben az ige vezetésével összhangban élnek. Ez a fegyelem. Akkor minden igen jó. A fegyelmezés viszont egy eszköznek tekinthető, ha az egység éppen és a fegyelem felbomlani készül. Akkor az Isten részéről a fegyelmezés eszköze kell, hogy életbe lépjen. Ha viszont a fegyelem helyreállt, akkor a fegyelmezést meg kell szüntetni, mint amire nincs tovább szükség. Tehát a fegyelem megőrzése érdekében két dolgot kell tenni. Az igehirdetést, a tanítást, a pásztorációt állandóan végezni kell, A fegyelmezést pedig csak alkalmanként vagy időszerűen kell gyakorolni, amikor arra szükség van. Egyébként annak szünetelni kell. Az egyházban, vagyis Krisztus testében megnyilatkozó fegyelem, mivel Pál is ezt a jelképes kifejezést használja, hogy az egyház olyan, mint egy test, most ebből a jelképes szemléltető képből kell tovább indulnunk és azt mondanunk, hogy az egyház, ha Krisztus teste, akkor a fegyelem az inak szerepét kell, hogy betöltse. Mert csak így lehetséges, hogy egyetlen testként együtt maradjon a különböző tag. Ha az inak megszűnnek létezni, akkor a test darabjaira hullik szét. Nincs, ami összetartsa. Na ugyanúgy Krisztus egyházában is a fegyelem az, amely mint egy in vagy az inak összetartják a tagokat egy tökéletes egységben. Ellen White azt írja a Tanácsok a gyülekezetnek című könyvében egyetlen mondatban, ha nem létezne gyülekezeti fegyelem és gyülekezeti kormányzás, a gyülekezet széthullana, és nem lenne egészséges, mint a test. Tehát ez az, ami összetartja, egységben tartja. Calvin, aki elég sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel a reformáció idején, néhány nagyon érdekes szemléltető képpel mutatja be a gyülekezeti fegyelemnek a miben létét és a jelentőségét. Azt mondja többek között, hogy a fegyelem az egyfajta gyeplő, amivel vissza lehet tartani és meg kell fékezni azokat, akik önállósodni akarnak a test egészétől, illetve ellen akarnak szegélni Krisztus tanításának. Ahogy a megvadult lovat a gyeplővel lehet visszatartani, úgy a gyülekezetben a fegyelem az, ami be tudja tölteni ezt a szerepet, sőt be kell, hogy töltse ezt a szerepet. Aztán egy másik hasonlatában azt mondja, hogy máskor pedig olyan, mint egy sarkantyú, amivel ösztönözni lehet, akikben nem mutatkozik elég készség Isten akaratának a teljesítésére. Mond egy harmadik hasonlatot is, azt mondja, esetenként viszont atyai vesszőként is lehet tekinteni és alkalmazni, amivel meg kell fenyíteni a vétkezőt, és jobb belátásra kell bírni. Tehát a gyülekezeti fegyelem, vagy fegyelmezés, az lehet egyfajta gyeplő, lehet egy sarkantyú, egy késztető, biztató eszköz, vagy éppen egy fenyítő eszköz is. Az egyház fegyelem célját a Biblia tanítása alapján három pontban foglalhatjuk össze. Mi is a célja az egyház fegyelemnek? Elsőként azt kell megemlíteni, hogy a gyülekezeti fegyelem védi Krisztus tekintélyét az egyházban és a világ előtt. A nyilvános bűn az egyházban ugyanis szégyent hoz Isten nevére, ezért fegyelmezésnek a célja az, hogy a nyilvános bűnt megítélje és helyreállítsa Isten dicsőségét az egyházban, a világ előtt. Isten szentsége és dicsősége azt követeli, hogy az őt képviselő egyház is szent legyen, még az egyéni tagjaiban is. Ugye az előbb olvastuk Péter apostol leveléből azt a gondolatot, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. És Istennek ez egy ugyanolyan kívánalma, mint amikor bármi mást kíván. Ennek érdekében az egyház tulajdonképpen nem tűrhet meg olyan bűnöket, amelyek miatt Isten neve káromoltatik a pogányok között. Azért, hogy az Isten neve a megfelelő tiszteletben maradjon, az Isten neve dicsőségére ne hozzunk szégyent. Az Isten szentségét védjük vele. Ez az egyik célja, jelentősége a gyülekezeti fegyelemnek. Ellen White azt írja a Tanácsok a gyülekezet részére című könyvében, akik mennyei felkenetéssel bírnak, azok minden cselekedetükben rendet, fegyelmet és egységes cselekvést nyilvánítsanak ki, és így Isten angyalai együttműködhetnek velük. Azonban a mennyei küldöttek sohasem támogatják a szabálytalanságot, szervezetlenséget és rendetlenséget. Mindezek a helytelenségek Sátán ama törekvésének az eredményei, hogy elgyengítse erőinket, megsemmisítse bátorságunkat és megakadályozza sikeres tevékenységünket. Mielőtt a világ világosságai lehetnénk, a gyülekezet tagjainak át kell menniük egy fegyelmezésen, ha valóban Isten fiai és leányai. Isten nem teheti a férfiakat és nőket a világosság forrásaivá, ha még a sötétben vannak és önelégült állapotban nem tesznek semmi erőfeszítést, hogy kapcsolatba kerüljenek a világosság forrásával. Akik érzik saját fogyatkozásukat, magukba mélyedve komolyan imádkozzanak és cselekedjenek, és akkor Isten segítségét elnyerik. Mindenkinek sokat kell elfelejteni önmagával kapcsolatban, és sokat kell tanulnia. Tehát azt mondtuk, hogy az egyház fegyelemnek az egyik célja, hogy Krisztus tekintélyét az egyházban és a világ előtt védje és őrizze és megtartsa. A gyülekezeti fegyelem másik célja pedig az egyház szentségének és tisztaságának a védelme. Amikor nem csak arra figyelünk, hogy Krisztus tekintélye legyen megőrizve, hanem hogy az egyház tisztasága és szentsége is maradjon meg, és tisztán őrizzük meg. Valahogy úgy fogalmazhatnánk, mivel az egyház Krisztus teste, vagy az elhívott szenteknek a közössége, ezért ezt a szentséget meg kell őrizni. És aki nyilvánosan vétkezik, az szégyent hoz a gyülekezetre, a világ előtt is, rossz példájával esetleg másokat is bűnre csábít és vezet, ezért a gyülekezetnek meg kell szabadítani Isten egyházát attól a szégyentől és a megbélyegzéstől, amit egy-egy nyilvános bűn vethet az egyházra. Ez kétféle módon teheti meg. Vagy úgy, hogy a bűnöst megtérésre tudja vezetni, és akkor a bűnös a nyilvános bűnvallomásával és megtérésével, megbánásával elfordítja az egyházról a szégyent, vagy pedig úgy, ha ez nem történik meg, akkor a gyülekezetnek a közösségből el kell távolítani azt, aki nem kész a gyülekezetről elvenni azt a szégyent, amit a bűnével hozott. A harmadik pont a gyülekezet fegyelemmel, annak céljával kapcsolatban, hogy a gyülekezeti fegyelem a bűnös megmentését is szolgálja. Azt mondtuk ugye, hogy egyrészt Krisztus tekintélyének a védelmét jelenti, vagy Isten tekintélyének a védelmét, az egyház tisztaságának a védelmét, és harmadik vonatkozásban az egyház fegyelem célja a bűnös megmentése, az ő érdekében történik, a bűnös érdekében. A bűnös javát és megtérését szolgálja az, ha az egyház határozottan bűnnek nevezi a bűnt. Akárki követte is el azt. Az egyház kötelessége, hogy a gyülekezeti fegyelmezés által a bűnös előtt félreérthetetlenül hirdesse az üdvösség és a kárhozat útja közötti, hogy úgy mondjam, lényeges különbséget. Azzal, hogy leleplezi a bűnt a maga szörnyű voltában. Azzal, hogy számon kéri a bűnös cselekedetének a következményét. A gyülekezeti fegyelmezés hatáskörébe viszont csak a nyilvános bűn kezelése tartozik. Csak a nyilvános bűn. Ez a szolgálat azonban, amikor a nyilvános bűnt a gyülekezet fegyelmezi, ez javára válik azoknak is, akik titkos bűnökben élnek. Akik talán ugyanazt a bűnt élik és követik, csak senki nem tud róla. Vagy más bűnt, de nem tudunk róla. Mert a testvéreik megintése őket is megérintheti, és így ők is megérthetik, hogy abból az állapotból, ahol vannak, nekik is megtérésre, bűnbánatra, Istenhez fordulásra van szükség, ugyanúgy, ahogy a másiknak, akinek nyilvánosságra jött a bűne. Mind a két bűn egyforma. Valahol, a bűnös szempontjából, csak az Isten nem bízta ránk a titkos bűnöknek a felkutatását, leleplezését. Ez nem a mi feladatunk, ez a Szentlélek munkája. A gyülekezetre csak az lett bízva, amit az Isten nyilvánosságra hozott. Ezt viszont a gyülekezetnek kötelessége kezelni. Szeretnék szólni arról is, hogy mi a viszonya az egyház fegyelem és a személyes ember kapcsolatának. Hogyan kapcsolódik össze a kettő? Nagyon érdekes, amit a Szentírásból olvashatunk, ugyanis az a görög szó, az a eklézia, ami a gyülekezetet, egyházat jelenti, az lefordítva magyarra azt is jelenti, hogy a kihívottaknak a sereg. És ez a kifejezés, hogy kihívottak, azt mondja el, hogy a gyülekezet az nem egy önszerveződő, egy magaalkotta társaság. Nem történelmi események összjátéka folytán jött létre, hanem Jézus Krisztus hívására, a Szentlélek által alkotott egy közösséget, és lett egy test tagja. Az eklézia tehát olyan embereknek a közössége, akik egymáshoz hasonlóan elfogadták a Szentlélek hívószavát, készek voltak egy test tagjaivá kereszteltetni a Szentlélek által. Pál apostol, amikor a korintusiakhoz írja a levelét, az első levél 12. rész 13. versében mondja ki, hogy mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk a lélek által. Tehát az eklézia az a Szentlélek művének az alkotása. Ő szerkesztette egybe, ő hívott ki, mi csak engedtünk az ő hívásának, és így lettünk egy test tagjai. Nagyon érdekes, hogy a keresztségi liturgiában, bizonyára mindannyian emlékeztek rá, azt szoktuk mondani, hogy a te hitednek vallomására megkeresztellek téged. De nagyon ritkán szoktuk magyarázni, hogy mit jelent ez. Most egyetlen vonatkozásba szeretnék kitérni, bár érdemes volna több szempontból is figyelembe venni ezt a különös meghatározást, hogy a te hitednek vallomására keresztellek meg téged, mert ugyanis ez a hit egy konkrét egyház és egy konkrét gyülekezet elfogadását is jelenti és magába foglalja. Vagyis most te is, meg én is azért vagyok egy X egyháznak és gyülekezetnek a tagja, mert hiszem, hogy ez a gyülekezet az eklézia, a kihívottaknak a közössége, vagyis hogy a Szentléleknek a műve, és a műhelye, és így azoknak az embereknek a közössége, akik hozzám hasonlóan elfogadták Isten hívó hangját. Ez a hitünk tulajdonképpen megfogalmazódott a gyülekezet előtti vallástételünkben is. Talán visszaemlékeztek a saját vallástételetekre, vagy mások vallástételére, amit a gyülekezet előtt tettünk. Elhangzik az, hiszed-e azt, hogy a végidő népe látható egyháza ma a HN Adventista Egyház. Ez a keresztségi hitvallásnak az egyik tétele. És amikor végigvettük a hitvallást, akkor a legutolsó kérdés az szokott lenni mindig, és akarsz-e a világszéles Adventista Egyházon belül, most hadd hozzam egészen közel, a sashalmi gyülekezetnek a tagja lenni? Ez az utolsó kérdés. És ezzel mindenki szembe találja magát. És ezért, amikor azt mondjuk, hogy a te hitednek vallomására megkeresztellek téged, akkor ebbe a hitvallomásba ez is benne van. Ez is a hitemnek a része. Ez a hit azt is jelenti, hogy csak addig vagyunk az egyháznak, illetve a gyülekezetünknek a tagja, amíg ez a hitünk él. Amíg hiszem, hogy az adventista egyház a végidő választott látható egyháza, és amíg hiszem azt, hogy az a gyülekezet, ahol élek, az ehhez a néphez tartozik, annak egy része. És egy kis eklézsia, a kihívottak seregének egy kis gyülekezete. Amikor ezt a hitünket elveszítjük, akkor ez egyet jelent a gyülekezetből, az eklézsiából való kieséssel. Lehet, hogy furcsán hangzik most ez a kijelentésem, de mégis igaz. Ezért elmondom még egyszer. Egyet jelent ennek a hitünknek az elvesztése azzal, hogy a gyülekezetből kiestem. Még akkor is, ha a gyülekezettel való szakításnak a formális cselekménye nem valósult meg. Tehát én még járok a gyülekezetbe, a gyülekezet névsorába van a nevem, még úgy tekint mindenki, hogy az egyház tagja vagyok, de mivel elveszítettem a hitemet abban, hogy ez az egyház az Isten népe, és ez a gyülekezet, ahol vagyok, ez az Isten eklézsiája, amikor ezt a hitemet elveszítettem, akkor az Isten egyházából estem ki. Mert a hitem kapcsolt oda, és a hitem elvesztésével kiestem ebből az egyházból. És itt kapcsolódnék vissza a gyülekezeti fegyelem kérdéséhez. Ez a keresség előtt megvallott hitünk képezi az alapját a gyülekezeti fegyelemnek is. Természetesen nem csak ebbe az egy kérdésbe, amiről az előbb beszéltem, hiszen amikor azt mondjuk, hogy a mi hitünk vallomására keresztelünk meg, akkor ebbe a hitbe sok minden tartozik bele. De az a hitünk, ami bele tartozik, ez a hitem képezi és hatalmazza fel a gyülekezetet a gyülekezeti fegyelem alkalmazására. Viszont a gyülekezeti fegyelem hatékonysága teljesen a vétkező hitétől függ. Az egyháznak csak addig van fegyelmező ereje tagjai fölött, vagy egy tag fölött, amíg azok hiszik, hogy a gyülekezetben Isten népével találkoznak, Isten népével alkotnak egy közösséget. Amíg hiszik azt, hogy Isten népe mond ítéletet az eljárásuk fölött az ige által. Ha valaki vétkezőként elveszíti ezt a hitét, akkor a gyülekezet nem tud fegyelmet alkotni, gyakorolni vele szembe. Illetve azt, amit gyakorolhat vele szembe, azt már nem fegyelmezésnek tekintjük. Az már nem pedagógia, már nem tudja nevelő szándékkal megjobbítani, az már valami egészen más. Ezért mondtam azt az előbbi gondolatban, hogy a gyülekezeti fegyelem hatékonysága az teljesen, kizárólagosan a vétkező hitének a függvénye. Megvan-e még az a hite, amit a kereségekor vallott? Ha megvan, akkor pedagógiát lehet a fegyelmezésben alkalmazni. De ha nincs meg ez a hite, akkor valami mást kell alkalmazni. Mindkét fél részéről tudomásul kell venni, hogy a gyülekezetnek nincs kényszerítő ereje és hatalma a tagjai fölött. Az egyházi fegyelmezésnél mindig feltételezzük azt, hogy a fegyelmezésben részesített tag a szabad döntése alapján önként elismeri, és magára nézve kötelezőnek tartja a gyülekezetnek a fegyelmező szerepét. És ahogy említettem is az előbb, erről mindenki vallást is tesz keressége előtt, a gyülekezet előtt, mielőtt az egyházhoz csatlakozna. Ugyanakkor viszont reális lehetőséggel kell a gyülekezetnek számolni, arra vonatkozóan, hogy esetleg egy-egy személy, vagy egy csoport valamikor ellene áll a gyülekezet fegyelmező eljárásának. Ez egy lehetséges, reális tény, amivel egy gyülekezetnek mindig számolni kell. Ehhez természetesen mindenkinek joga is van, de vállalni kell a következményt is. Isten nevének dicsősége és a gyülekezet jó híre nem kerülhet veszélybe viszont a világ előtt csupán azért, mert egy tag vagy egy csoport ellenáll a gyülekezet fegyelmezésének. Ebben az esetben, amikor egy ilyen körülmény következik be, akkor nem a megmentés kell, hogy a gyülekezet szándéka legyen, hanem a leggyorsabb eltávolítás a vétkezőt az egészséges testtől. Valahogy úgy tudnám szemléltetni ezt, hogy amikor egy olyan szintű vérmérgezés következik be, vagy fertőzés, üszkösödés egy tagban, legyen az akár melyik a kéz vagy a láb, akkor az orvosok egy olyan eszközhöz is hozzányúlnak, nem tudják másként, nem tudják az egész test egészségét megvédeni, csak úgy, ha megcsonkolják a testet. Egy tagot eltávolítanak valamilyen mértékig a testről. És sokszor a gyülekezet életében ennek is be kell következni, és egy ilyen esetben a gyülekezetnek elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy ki tudja mondani azt a döntést, és tudja vállalni a végrehajtását annak, hogy ezt megcselekedje. A lelkiismereti szabadság nem jelentheti az irányzatok, olyan irányzatoknak az érvényesülését a közösségen belül, amelyek veszélyeztetik a közösség létét, egységét, jó lelkületét. Miközben egyébként pedig lelkiismereti szabadság van. A Jóisten maga is szabad akaratra teremtette az ember. És ugyanazt, amit a Jóisten adott az embernek, azt adja tovább nekünk is, és nekünk is tiszteletbe kell tartani. De csak egy bizonyos határig. Ahogy a mennyis Sátán kirekesztette, egy bizonyos határ után mindent megtett az Isten annak érdekében, hogy ez ne következzen be, de amikor mégis bekövetkezett, akkor az Isten kirekesztette. És ezért fogalmazódik meg, hogy a lelkiismereti szabadság az nem jelentheti olyan irányzatoknak az érvényesülését, amik veszélyeztetik az Isten gyülekezetének közösségét, létét, egységét, jó lelkületét. Talán zárójelbe szeretném itt megemlíteni azt, hogy a gyülekezeten kívül természetesen minden szabad. Ott nincs ez a lelkiismereti kötöttség, még bizonyos határokon túl sem. A gyülekezet közösségére csak annak a felügyelete, szabályozása tartozik, ami a Krisztus testén belül történik. Itt is meg kell említeni azt, hogy aki nem veszi tudomásul ezt, az nevezheti magát ugyan a test tagjának, de ez a tagság már nem egy reális tény. És amikor ilyen esetben végül bekövetkezik egy kizárás, akkor már csak a meglévő helyzetet fogalmazza meg és mondja ki a gyülekezet. Közösségünk az önkéntesség elvén épül. Ezért az egyház tagjai kivétel nélkül önként csatlakoznak a gyülekezet közösségéhez. Ebből egyrészt az következik, hogy az egyház senkit sem tarthat meg erőszakkal a tagjai között. Mindenki szabadon elszakadhat az egyháztól, aki elveszítette hitét azokban az igazságokban, amelyeket a hitvallásával elfogadott. Ez az egyik része. A másik része viszont az, hogy az önkéntesség és a lelkiismereti szabadság nem teszi lehetővé, hogy a közösségen belül olyan irányzat érvényesüljön, amik nem egyeznek meg az egyház hitével, szervezeti szabályával. Ez a másik része a kérdésnek. A gyülekezeti fegyelem és az egyének kapcsolatát illetően figyelembe kell venni a fegyelmezés alá tartozó bűn jellegét is. Ugyanis bár minden bűn megrontja Isten és az ember viszonyát, ezért minden bűn kárhozatos, mégis különbséget kell tenni bűn és bűn között. Annak a formája, megnyilvánulása, illetve a befolyása vagy hatása alapján. Mindenképpen súlyosabb megítélés alá esik a nyilvánosságra jutott bűn. Mert így, hogy nyilvánosságra került, már sokak számára egy megbotránkoztató cselekménnyé vált. Ez az egyik. Aztán azért is, mert így alkalmas arra, hogy a másokra gyakorolt befolyásával megrontson egyeseket is, illetve a gyülekezet közösségét is. Ugyanis a bűnnek rendkívüli befolyása van. Nem véletlen az, hogy a Szentírásban Pál az ifjú munkatársát, Timóteust arra szólítja fel, hogy légy példa a hívőknek a beszédben, a tisztaságban, a magaviseletben, a szeretetben, és sorolja a dolgokat. Mert sajnos más vonatkozásban is lehetünk példa. Lehetünk példa úgy, hogy megengedünk magunknak olyan magaviseletet, öltözködést, egyéb szokásokat, bűnöket, és hogyha a gyülekezet nem alkalmazza ebben az esetben a fegyelmezésnek az eszközét, akkor a másik, aki látja az én életemben, hogy én ezt csinálom, élem és gyakorlom, és nem történik semmi, akkor egyszerűen bátorságot vesz attól, és azt mondja, hogy hát ő is csinálja, akkor nekem is szabad. És már indul is el a folyamat, és ezért mondjuk azt, hogy a nyilvánosságra jutott bűn súlyosabb megítélés alá kerül. Mert magával ránt másokat is. És ezt a megítélést még súlyosbítja az a körülmény, ha a bűnös nem akarja megbánni és elhagyni a bűnét. Ettől válik a bűn még súlyosabbá. Ugyanakkor viszont enyhébb megítélés alá esik a bűn akkor, ha titokban maradt. Látszólag ez egy igazságtalannak tűnő dolog, de mi nem tudunk más tenni, ez egy isteni szabály, és azért mondjuk azt, hogy enyhébb megítélés alá esik, mert így csak az illető vétkezőnek a lelkében okoz kárt és változást, de nem terjed tovább, nem fertőz másokat. Ezért mondjuk, hogy ez egy enyhébb megítélés alá esik, de csak a gyülekezeti fegyelmezés szempontjából, nem az Isten megítélése szempontjából. Isten megítélése szempontjából azt mondjuk, hogy nincs különbség bűn és bűn között, mert akár milyen a bűn, az kizár bennünket az Isten országából, ha meg nem térünk belőle. De a hatásában, a befolyásában már különbséget kell tennünk. És a gyülekezet számára, a gyülekezet fegyelmezése szempontjából ez a két drasztikus megkülönböztetés van, hogy nyilvános bűn vagy titkos bűn. A titkos bűn nem tartozik a gyülekezet fegyelmezésének a hatáskörébe, csak a nyilvános bűn. Viszont minden bűn, amely nyilvánosságra került, a gyülekezet fegyelmezése alá kell kerülnie, az Isten igéjében adott eligazítás alapján. És hogy ezt hogyan kell végrehajtani, gyakorolni, na ez lesz a következő téma, amit nem bírtam már bele suvasztani ebbe a alkalomba, és erről fogunk majd egy következő alkalommal beszélni, hogyan kell a gyülekezetnek az igei, isteni eligazítás alapján a gyülekezeti fegyelmezésnek a munkáját végrehajtani és alkalmazni. A Jóisten segítsen arra, hogy a mi életünkben Isten első eszköze tudjon hatékonyan működni a fegyelem fenntartásában. Beszéltem arról, hogy az első eszköze Istennek az ige hirdetés, a tanítás, a lelki. És ha ez a irányzat jól működik, akkor nincs szükség a fegyelmezésre. Akkor csak fegyelemről beszélünk, de nem fegyelmezésről. És a Jóisten ezt akarja, hogy az ő népe között fegyelem, rend és egyfajta lelki belső tisztaság nyilatkozzon meg, aminek a természetes terméke a fegyelmezettség. Segítsen az Úr, hogy ezt tudjuk élni és gyakorolni. Amen. Köszönjük, jó Istenünk, hogy most elcsendesedhettünk előtted, és amikor egy ilyen fontos, de ugyanakkor nagyon elevenünkbe vágó kérdéssel kellett foglalkozni, Istenünk, kérjük a te kegyelmedet és szent lelked segítségét az igazi megértéshez. Megértsük azt, hogy neked mennyire fontos az, hogy a te egyházadban, a te néped között, gyermekeidnek a közösségében a hozzád hasonló szentség, tisztaság, fegyelem és rend legyen, hiszen te nálad mindenek ékesen és jó renddel történnek. Adorunk, hogy ennek megértése, felismerése tudja átjárni a mi egész lényünket. tudjuk befogadni azt elménkbe, majd szívünkbe, és ha nem is azonnal, de tudjunk fölötte gondolkodni, mint ahogy tette Mária, amikor legelőször hallott arról, hogy az ő gyermeke milyen küldetésre hivattatott, hogy az ő szívében forgatta azt, add Istenünk, hogy a te szent lelked segítsen bennünket is, hogy mi is tudjuk a lelkünk mélyén forgatni ezt a gondolatot is, hiszen megértjük, hogy neked ez nagyon fontos, mert általa bennünket akarsz nevelni, önmagadhoz hasonlóvá szeretnél tenni. Nem valamilyen egoista, önző, vágyból, szándékból várod tőlünk ezt, hanem azért, hogy hozzád hasonuljunk. És így belőlünk is ugyanaz a szentség, tisztaság sugározzon ki, amely a veled való együttélésből fakad és következik. Ezért segítsél megtanulnunk, Urunk, ezt a leckét, hogy amikor a te igéden keresztül, a tanításokban szólsz hozzánk és megszólítasz bennünket, akkor bírjuk felfogni annak az igazi mélységét, amit el akarsz mondani, és tudjuk a mi gyakorlati életünkbe is alkalmazni. Így tanítsál, vezessél az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.